Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái: a Szentatya részvédtávirata két dél-szudáni szerzetes nővér meggyilkolása miatt. Az Egyesült Államok püspökei a Biden adminisztrációnak. Védelmezik az abortusz megtagadó lelkismereti kifogás jogát. Zarándoklat Európán keresztül Lengyelországba, Skóciába az ökológiai igazságosságért. A Magyar Bónum TV is az EVTN világhálózatához tartozik. Kemény beszéd címmel Janka Ferenc atya emlékezése az évközi 21. vasárnapra. A Szentatya részvégtávirata két dél-szudáni szerzetes nővér meggyilkolása miatt. Ferenc pápa mély fájdalommal értesült az augusztus 15-én brutális módon meggyilkolt két szerzetes nővér haláláról Dél-Szudánban. Pietro Parolin bíboros államtitkár kézedével ellátott táviratában Ferenc pápa mélységes fájdalmának ad hangot a Szent Szív kongregációjának nővérei ellen elkövetett brutális támadás miatt, amelynek során két szerzetes nővér, Mara Abud és Regina Róba életüket vesztették. A Szentatya részvétét nyilvánítja az áldozatok hozzátartozóinak és a szerzetes közösségnek a kegyetlen erőszak cselekedetek miatt. A pápa annak a reményének ad hangot, hogy a két szerzetes nővér életáldozata, a béke, a kiengesztelődés és a biztonság megvalósulásához járulhat hozzá a térségben. A két szerzetes nővér a dél-szudáni főváros Juba és az Ugandához közeli Nimule várost összekötő út mentén lett egy véres támadás áldozata. A Szent Szív kongregáció szerzetes nővérei és néhány hívő Jubából tartottak hazafelé azok után, hogy a nagyboldogasszonynak szentelt Lovai plébánia 100 éves megalakulását ünnepelték szentmisével augusztus 15-én. Autóbusszal tartottak hazafelé, miközben állig felfegyverzett csapat támadta meg őket, amelynek során Méri és Regina nővérek életüket vesztették, és többen megsérültek. A gyilkosság helyszíne, vagyis a Juba és Nimula város közötti autóút nem első alkalommal volt véres támadás helyszíne. Dél-Szudán egyetlen aszfaltozott útjáról van szó, ahol a legtöbb áruszállítás zajlik, köztük élelmiszer rakományok tranzitja, amelyeket a fővárosba visznek. Dél-Szudán országát, amely a kelet-afrikai térségben helyezkedik el, politikai bizonytalanság és erőszak cselekedetek sújtják folyamatosan. Az ország a 2011-es népszavazás után független állammá vált, tagja az Afrikai Uniónak, viszont folytonos belső háborúk helyszíne, amelyeknek az ENSZ adatai szerint több tízezer áldozata volt az utóbbi években, nem beszélve a milliónyi menekültről, akik elsősorban Ugandában keresnek menedéket. Az Egyesült Államok püspökei a Biden adminisztrációnak. Védelmezik az abortusz megtagadó lelkismereti kifogás jogát. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma bejelentette szándékát, hogy nem folytatja az eljárást, amelyet tavaly decemberben indított az Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztérium egy Vermont állambeli egészségügyi intézmény ellen, mert megsértették a lelkismereti kifogás jogára vonatkozó törvényeket az abortusszal kapcsolatban. A Vermonti Egyetem orvosi központjáról van szó, amely állítólag arra kényszerített egy ápolónőt, hogy akarata ellenére vegyen részt egy terhesség megszakításban, megsértve az egyházi törvénymódosítást, amely a kongresszus által 1973-ban bevezetett bipoláris, vagyis a két fő politikai erő, a demokraták és a republikánusok közös egyetértésével jött létre. Ez megtiltja a szövetségi alapokból részesülő egészségügyi értesítményeknek, hogy diszkriminálják alkalmazottaikat az abortusszal kapcsolatos vallási vagy erkölcsi meggyőződéseik alapján. Az igazságügyi minisztérium döntése élénk reakciót váltott ki az USA püspökeiből, akik ismét erőteljesen követelik a lelkiismereti kifogás jogának tiszteletben tartását. Nehéz elképzelni az állampolgári jogok szörnyű megsértését annál, mint amikor valakit egy ártatlan emberi élet megölésére kényszerítenek, írja jegyzékében Timothy Dolan bíboros, az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája Vallásszabadság Bizottságának elnöke és Joseph Freud Neumann érsek, az Életvédő Püspöki Bizottság elnöke. Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztérium megállapította, hogy a Vermonti Egyetem orvosi központja erre kényszerített egy ápolónőt közismert vallási meggyőződése ellenére. Ez nem csak teljesen helytelen, hanem egyben a szövetségi törvény megsértése. Ezért fordulnak a főpásztorok a közigazgatáshoz azzal a kérelemmel, hogy védje meg az egészségügyi dolgozók alapvető méltóságát az ügy újra nyitásával. A kongresszushoz pedig azt a kérést intézik, hogy hagyjon jóvá egy olyan törvényt, amely lehetővé teszi az orvosok és az ápolók számára, hogy megvédhessék jogaikat a bíróság előtt. A lelkiismereti okokból való tiltakozás és a vallásszabadság kérdése ismét az Egyesült Államok politikai vitájának középpontjába került a megfizethető egészségügyi ellátás törvénye, az Obama elnökhöz fűződő Obamacare néven ismert egészségügyi reform bevezetése után, amely egy évek óta húzódó padhelyzet tárgya a püspöki konferencia és a kormány között, különös tekintettel arra a rendszabályra, miszerint szigorú büntetés terhe mellett még a nem istentiszteleti vallási intézmények is kötelesek biztosítani az abortusszal és a fogamzásgátlással kapcsolatos szolgáltatásokat a munkavállalóikra vonatkozó biztosítási terveikben. Erre a témára a Trump adminisztráció érzékenyebben reagált, állapítja meg a hírt közzétevő CNA, Catholic News Agency, amerikai katolikus hírügynökség. Zarándoklat Európán keresztül az ökológiai igazságosságért. Lengyelországból indult és Skóciába érkezik egy ökumenikus zarándoklat szervezésében mintegy 30 hívő, akik földünk védelmére, valamint a klímaválságra és az ebből fakadó problémákra kívánják felhívni a világ vezető politikusainak figyelmét. A nyugat-lengyelországi Zihelóna Góra városából indult augusztus 14-én az éghajlati igazságosságét szervezett 5. ökumenikus európai zarándoklat. Az éghajlati igazságosság koncepciója szerint a globális éghajlatváltozás nem csak környezeti, hanem politikai és etikai kérdés egyaránt. A zarándoklat végállomása a skóciai Glasgow városa lesz novemberben, ahol az őszi hónap első napján kezdődik majd az ENSZ éves nagyszabású klímakonferenciája. Mintegy 30 zarándok vállalt részt a Westfáliai Protestáns Egyház társadalomért és egyházért létrehozott intézményének kezdeményezésében a Lengyel Püspöki Konferencia, a Lengyel Evangélikus Egyház és a Német Evangélikus Egyház berlini püspökének támogatásával. A zarándokok 1450 kilométernyi utat tesznek meg 77 állomáson keresztül azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a következőre. A COVID-19 világjárvány miatt ugyan bizonyos időre felfüggesztettek számos környezetszennyező tevékenységet, viszont a normális élethez való visszatérés során továbbra is a természeti javak túlzott felhasználása jellemző. A Magyar Bonum TV is az EVTN világhálózatához tartozik. Szerdai adásunkban beszámoltunk arról, hogy az Angelika anyadíj első nyertese, Charles Joseph Chaput érsek, Philadelphia és Denver nyugalmazott főpásztora. Az Örök Ige televíziós hálózat, EVTN, Eternal World Television Network, alapító Clarissa szerzetes nővéréről elnevezett díj átadására augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén a katolikus tévé fennállásának 40. évfordulóján kerül sor. Az ünnepi díjkiosztást az egész világon közvetítették, tájékoztatott róla az Acsisztampa olasz katolikus hírügynökség. Magyarországon a Bonum TV tartozik az EVTN világhálózatához, mégpedig létrejötte kezdetétől fogva. 2010-ben gondviselésszerűen éppen augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén indultak, szinte teljes mértékben Angelika nővér tévéjére támaszkodva. A 15 órás angol nyelvű műsor mellett ekkor mindössze egy óra magyar nyelvi programot tudtak összeállítani. 11 év alatt azonban fordult a kocka, és most a teljes magyar műsor mellett van még egy óra angol nyelvű program is. A Bonum TV-nek jelenleg 3 millió magyar előfizetője van. A Bonum TV a Vatikáni Rádió testvére, amennyiben közös megegyezés keretében a Bonum TV naponta 3-szor újra sugározza a Vatikáni Rádió napi adásait. Reggel 5 és 8 órakor, majd dél 12 óra 40-kor hangzik el a Pápa Rádiójának előző napi adása, miközben a képernyőn a Szent Péter tér online állóképe jelentkezik. Gratulálunk csaputérseknek, az Angelika díjhoz, az EVTN hálózatnak, a Bonum TV-nek, és külön köszöntés azoknak a kedves hallgatóknak, akik a Bonum TV-n keresztül követnek bennünket. Történjék mindez az isteni gondviselésbe vetett nagy bizalommal és Isten mind nagyobb dicsőségére. Vértesolyai László, felelős szerkesztő. Kemény beszéd címmel most hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 21. vasárnap.
Jézus tanítása a kenyérről, a hétköznapi táplálékról, a mennyből alászállott, majd az örök élet kenyeréről, a testről, saját tápláló valóságáról és a lélekről egyszerre hordozzák a köznapival való folytonosság, és a mindennapok gyakorlatát radikálisan szétfeszítő újdonság, benső feszültségét. Ez a kettőség nem véletlen, hiszen Jézus személyének és evangéliumának, emberi tapasztalatainkat és fogalmainkat egyszerre megragadó és végtelenül meghaladó benső energiájából és átalakulásra hívó erejéből következik. Ezért van jelen az Ószövetség és az Új Szövetség sajátos viszonyában is, de az egyházi közösség életének és tanúságtételének, történelmének és teológia történetének ebben a világban ható, de nem ebből a világból erőt merítő eleven dinamikájában. Jézus az emberfia és Istenfia. Valóságos Isten és valóságos ember. Nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy beteljesítse. Ugyanakkor éppen az eredeti isteni terv és az ennek szolgálatára szánt törvény szellemének megvalósulása érdekében élesen szembeszáll a bűn által megsebzett emberek és közösségek túlságosan is emberi gondolkodásmódjával és életvitelével. Emiatt a Krisztus személyének titkából kibomló kinyilatkoztatás üzenete radikális újításként is hat, amit az evangéliumban Jézus tömören így vezet be: mondatott a régieknek, én azonban mondom nektek. Magatartásában és beszédében is ezért érzékeljük ezt a kettősséget. Ő egyszerre a szelíd és alázatos szívű rabbi, a megrepett nátszálat el nem törő és a füstölgő mécsest ki nem oltó messiás. Ő a betegek gyógyítója, aki a lélekben szegényeket, a szelídeket, a sírókat és az igazságot éhezőket és szomjazókat mondja boldognak. Ugyanakkor hatalommal tanít, úgy, ahogy ember eddig még nem szólt. A mindent jobban tudni vélő kemény nyakúak és körülmetéletlen szívűek a beszédét keménynek találják, mert készségüket meghaladó nyitottságot követel tőlük. Ő a hálátlan és gyilkos szőlőművesek példázatának végén az a kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja. Leegyszerűsítésre és egyoldalúságra hajló emberségünk számára nem könnyű ezt a hallatlan fesztávolságú jézusi lét és beszédmódot szem előtt tartani és ebbe belenőni. Az Ószövetség Istenével kapcsolatban hajlamosak vagyunk elsősorban a féltékeny, szigorú és büntető vonásokat előtérbe helyezni. Jézusról pedig sokan gondolják azt, hogy egy olyan langyos szeretet hírnöke, ami alatt mindenki azt ért, amihez éppen kedve van. Pedig Jézusban teljesedik be Mózes tanítása is a két útról. Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha szereted az Urat, a te Istenedet, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megállt téged. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz és más isteneket imádsz, s nekik szolgálsz, akkor menthetetlenül elpusztulsz. Választ tehát az életet. Mi tompítja lelkünk éles látását? Mi fékezi jó szándékunk lendületét? A szőlőművesek példázata szerint a feledékenységhez hasonló önzés és a gyilkos hálátlanság. A bérlők tulajdonosoknak képzelték magukat, és azt gondolták, hogy a jogos járandóságot kérő követek előzésével és végül az örökös megölésével megszerezhetik a szőlőskertet. Kísértetiesen emlékeztet ez a gondolkodás a napjainkban sokféle emberi közösség és személy magatartását meghatározó, mintha Isten nem is lenne elvére. Pedig ha az Isten kiszorul a társadalom és az egyének életéből, akkor maga az ember is veszélybe kerül. Történelmünk tanúsága szerint ember az embernek, testvér a testvérnek nem őrzője és barátja lesz, hanem elnyomójává és gyilkosává válhat. Dosztojevszki önéletrajzi ihletésű élményét írja le a Félkegyelmű című regényében. Egy fogolyról van itt szó, akit másokkal együtt felvezettek a vesztőhelyre. Felolvasták előtte az ítéletet, politikai bűncselekmény miatt golyó általi halál. Vagy 20 perc múlva aztán felolvasták a megkegyelmezést is, amelyben enyhébb büntetést szabtak ki rá. De abban a 20 percben olyan intenzitással élt, ami semmi máshoz nem hasonlítható, és amit soha, de soha nem fog elfelejteni. Pilinszki sorai szenvedő emberségünk határhelyzeteinek éles látását az evangéliumi lator agóniájához kapcsolja, és a Krisztus felé forduló gonosztevő gesztusába kapaszkodik. Latrokként Simone Weil gyönyörű szavával tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek. Elalélok, és a szálkák fölriasztanak, ilyenkor metsző élességgel látom a világot, és megpróbálom felét fordítani a fejemet. A bűnbánattal újra meg újra Krisztus felé forduló fej és szív tehet bennünket is képessé a tisztánlátásra, és készségessé arra, hogy az üdvözítő szelíd szavait és kemény beszédét, sőt, őt magát, életet és üdvösséget adó táplálékként fogadjuk. A bizánci liturgia szent áldozás előtt imájában ezért ismételjük 3-szor a jobblator fohászát. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba.
Kemény beszéd címmel Janka Ferenc atya emlékedését hallották az évközi 21. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.